Legyen dicsőség az Úrnak az ő kimondhatatlan ajándékáért. Köszöntelek benneteket. Amiről énekeltetek, annak az első részével szeretném kezdeni. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nyissuk meg az igét, és olvassuk Lukács evangéliumából a 19. fejezetből a 28-tól a 44. versig. Lukács 19:29-től így olvasom. És lőn, mikor közelgetett Betfagéhoz és Betániához, a hegyhez, amely olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átelemben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötözött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldották, mondának néki annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők merik mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvívék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust reá helyeztetik. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jöjj az Úrnak nevében. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És amikor közeledett, látván a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követkövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Vajon megismerjük-e a mi meglátogatásunknak idejét? ez az, amiről szeretnénk ma gondolkodni. Ézsaiás azt mondja, 10. fejezet 3. versében, vajon mit műveltek a meglátogatásnak és a messzűnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket? Mielőtt erről részletesen beszélnénk, még amikor készültem, eszembe jutott egy eset, ami velem esett meg a bevonulással kapcsolatban. Volt egy tapasztalatom, ezt hadd osszam meg veletek. Akik jártak Törökkoppányba, biztos emlékeznek rá, hogy régen egy ilyen barna vászonból készült szószék volt ott, be volt vonva barna vászonnal. És egyszer egy advent táborban voltunk nyáron, és az egyik testvérnő felajánlotta, hogy hát nem méltó ez az úrházához, hogy egy ilyen kis egyszerű szószékről szóljon az Isten igéje, és adományt ad ennek az érdekében, hogy újítsuk fel, tehát legyen egy komoly szószék, és erre hívott ott többeket is a résztvevőket. Mi is gondolkodtunk Erzsével rajta, hogy osztottunk, szoroztunk, hogy biztos, hogy 20 000 forinttal lehetne ezt a dolgot támogatni, de aztán abban maradtunk, hogy hát most nem alkalmas mégse, tehát, hogy nem tudjuk ezt most így megengedni. És ugye a hét közepén telefonált a szomszédunk, hogy hát betörtek otthon nálunk, haza kellene mennünk. És hazamentünk, valóban betörtek, egy csomó dolgot elvittek, nagy része meglett kint az erdőbe egy zsákba, a Zsófi hegedűjétől elkezdve, tehát az én értékesebb dolgok. Ami igazából hiányzott, az étkezési jegy volt otthon, 20 000 forintnyi. Tehát ezt elvitték. És aztán visszaértünk a táborba, Oszi bácsi volt a táborvezető, és a testvérek gyűjtést rendeztek, mikor meghallották, hogy jártunk. És úgy odahozta a pénzt, amit összegyűjtöttek, 18 000 forint volt. És másnap, amikor ebédeltünk, akkor még odajött, és akkor hozta, emlékszem rá a tálcával, így hozta a tálcát, és akkor így mutatott a szemével a felső zsebébe, hogy onnan még vegyek ki valamit, mert az egyik testvér küldi. És akkor kivettem, még volt ott 2 000 forint. Tehát kaptunk 20 000 forintot. És ez úgy megszégyenített bennünket. És azt gondoltuk, hogy akkor mégiscsak az Úrnak kell ezt a 20 000 forintot adni. És így oda is adtuk adományba. És hát ugye nekem, tehát úgy éreztem, fel kell mennem a szószékre, és köszönetet kell mondanom ezért, hogy tényleg a testvérek a szükségben úgy mellénk álltak. És akkor felmentem, és megköszöntem, hogy nem szóval szerettek csak, és bátorítással, hanem cselekedettel és valósággal. És amikor lejöttem, ezért mondom ezt a történetet, lejöttem, akkor az unokaöcsém, aki ott volt mellettem, és elhoztuk a táborba, azt mondja nekem, hogy király voltál, Géza bátyja. Ugye ő így élte meg, hogy én oda fölmertem menni, és ennyi ember előtt ezt így elmertem mondani, hogy király voltál, Géza bátyja. Hát igen, ez. És hogy milyen király voltam én, azt később értettem meg. Amikor egyszer az egyik ismerősöm beszélt pont erről a történetről, amit most felolvastam, hogy megy be Jézus Jeruzsálembe, egy szamár hátán, és hogy milyen bolond lett volna az a szamár, ha azt gondolja, hogy a virágok, hogy a dicséret neki szól, hogy az ének neki szól, hogy a pálmágakat miatta lengetik. És akkor értettem én is ezt meg, hogy nem én vagyok a király, de egy óriási kiváltságom van. hogy hordozhatom a királyt, hogy elvihetem rajtam keresztül, bevonulhat a családomba, bevonulhat a munkahelyemre, bevonulhat mások életébe, hogy nem én vagyok a király. És megmondom őszintén, hogy ezzel úgy személyesen szembesültem egyszer, nem olyan régen, amikor ugye már biztos ti is voltatok már így, hogy elmentek így testvérek közé, imádkoztok, közösen mi is voltunk egy házas párnál, és beszélgettünk velük sokat, úgy tényleg megnyíltak az Isten felé, sok mindent megértettek, közösen imádkoztunk a végén, és a férj is imádkozott, és mondta, hogy hálát ad az Istennek, hogy mi itt voltunk, és hogy ezeket a dolgokat úgy megértették. És ahogy ott térdeltem, egyszer csak azt mondja az Úr nekem így a lelkemben, hallod, Szamár? És hallod, Szamár? És nagyon nagy boldogság volt a szívemben, mert azt értettem meg, hogy én valóban én nem király vagyok, de ezeknek az embereknek az életében most Jézus Krisztust tudtuk elhozni. Ő be tudott jönni most az ő életükbe, hogy tudott használni ezen a napon erre az Isten bennünket. És ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy erre az alázatra el tudjunk jutni. Ugye ezt szebben mondja talán az ige, mikor azt mondja, hogy Keresztelő János a barátja volt Jézusnak, és ő azt mondja János, hogy nekem alább kell szállanom, neki pedig fel kell emeltetnie. Tehát, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk is erről szóljon, hogy mi szálljunk alább, és Krisztus emeltessék fel, ő magasztaltassék fel, hogy mi nem vagyunk köművesek, de ott dolgozhatunk, építhetjük, alá dolgozhatunk annak a kezének, aki építi ezt a házat, aki építi az ő gyülekezetét, ezt a lelki templomot. Mi vagyunk a sebészek se, de ott lehetünk egy olyan műtétnél, ahol szívcsere történik, és alá dolgozhatunk annak, aki ezt végzi. És ez kell alázat, hogy ne vegyük ki a kezéből a szikét, és ne álljunk neki mi annak, hogy elvégezzük ezt a műtétet, hanem fogadjuk el, hogy ő a sebész, ő a köműves, ő a király. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk. Az egyik reggeli dicséretben olvastam nem olyan régen. Ha nélkülözhetetlenné válsz egy lélek számára, akkor kiléptél az Isten rendjéből. Ez nagyon keményen érintett engem is. Hogyha valaki tőlem teszi függővé a véleményét, akkor tőlem teszi függővé az üdvösségét is. Tehát borzasztó dolog, hogyha az ember magára vállal egy ilyet. Tehát nem szabad kilépni az Isten rendjéből. Az én feladatom az, hogy az Istenhez, az Isten közelébe vigyek embereket. És ez nagyon, nagyon megérintett. Azt írja itt ez a szerző, hogy ne játszunk műkedvelő gondviselőt. Ne vegyük kezünkbe mások sorsát, és ne akarjuk kivenni őt az Isten kezéből. Ne rövidítsük le a szülési fájdalmakat azáltal, hogy mi megoldásokat javaslunk és hozunk idő előtt, amit az Isten nem hozott, hanem inkább könyörögjünk azért, hogy az Isten sokszorozza meg ezeket a szülési fájdalmakat, hogy eljusson aztán a szülésig, hogy megszülethessen, hogy új élete legyen, hogy megmeneküljön. Minket is erre hív az Isten, hogy új életünk legyen, hogy megmeneküljünk. Itt, amikor Jézus vonul be Jeruzsálembe, ugye, hogy felér a dombra, és elé tárul a város, azt írja Ellen White, hogy naplemente volt, és látta a várost, és elkezdett sírni. Sírt, mert azt látta, hogy nem ismerték fel az ő meglátogatásuk idejét. Azt írja János evangélium, hogy a világosság a sötétségbe jött, de nem fogadta be a sötétség. Elutasították, az övéi közé jött, és nem fogadták el. És ezen gondolkodtam én is, hogy itt vagyunk, hogy a király újra jön. Ott van az egész világ annak a küszöbén, hogy Jézus Krisztus ismét megjelenik. Hogy vajon hogyan jön most el? Vajon kiket talál majd itt? Kiket talál itt? Vajon megismertük-e mi a mi meglátogatásunk idejét? Vagy ha még nem ismertük meg, akkor megismerhetjük-e még? Van-e még rá lehetőségünk? És számomra három ember története az, ami ebbe bátorítást adott. Mert hogyha Lukács evangéliumát nézitek, ugye azt írja itt az ige, hogy nem ismerted meg a meglátogatás idejét. És nem sokkal korábban Jerikóban találkozott Jézus valakivel, aki megismerte. Akihez be tudott menni Jézus, ugye mindannyian tudjátok, kiről van szó. Zákeusról, igen. Tehát, hogyha ott visszalapozunk a Lukács evangéliumában, a 19. fejezet, kezdődik ezzel, ugye, hogy Zákeus történetét elmondja. Ismerjük a történetet, a vége így hangzik. Miután Jézus betér hozzá, Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyette. Mondta pedig Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus, mikor már az utolsó hetére készült, és amikor látta Jeruzsálemet, hogy mennyire nem fogadta el a nép az ő küldetését, hogy a maga a nép el fog veszni, el fog pusztulni. Ugyanakkor láthatta azt is, hogy voltak, akik elfogadták, még ezen az utolsó napon is az ő küldetését. És ha mi úgy gondoljuk, hogy már nagyon a végén járunk az eseményeknek, és nagyon úgy érezzük, hogy nem vagyunk még ott, hogy az Isten elfogadjon bennünket, azt mondja itt az ige nekünk, hogy még az utolsó napon is van lehetőség arra, hogy behívjuk az Istent, behívjuk Jézus Krisztus az életünkbe. Zákeus számára nagyon felszabadító volt ez a gondolat, hogy Jézus közeledett a vámszedőkhöz és a bűnösökhöz. Nagyon felszabadító volt számára, hogy az egyik tanítványa vámszedő volt. Nagyon felszabadító lehet ez számunkra is, vámszedők és bűnösök számára. A másik, amit Jézus mond, hogy nem láttad meg, elrejtettek a te szemeid elől. Nem láttad meg, hogy megmenekülhetnél. Ha még egy picit visszalapozunk, akkor azt látjuk, hogy volt, aki meglátta. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, ugye ez a 18. fejezetnek a 35. versétől, a Bartimeus meggyógyítás. Lőn, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült ott az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog ez? Megmondták pedig néki, hogy a názáreti Jézus megy el arra, és kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig előtte mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltott, Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolt, hogy vigyék oda hozzá, és mikor közel ért, megkérdezte őt, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemeim világa megjöjjön. És Jézus mondta néki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjöve annak szeme világa, és követi őt dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván dicsőséget ad az Istennek. Ugye milyen jól látszik ebben a részben is, hogy Jézus meggyógyítja, és az Isten dicsőíti ez az ember. Tehát, hogy minden alkalommal, hogy Jézus tökéletesen értette, tökéletesen látta ezt, hogy én magamnak dicsőséget nem adok. És sose tévesztette ezt el. Mindig ez történt. Én emlékszem, egyszer eltévesztettem. Egyszer elmondtam egy bizonyságot, egy nagy bizonyság volt tényleg az életünkben. Elmondtam egy barátunknak, és akkor úgy reagált rá, hogy ti micsoda jó emberek vagytok. És akkor én ugye egy kicsit behúztam a nyakam, és arra gondoltam, hogy na most fog engem az Isten agyon sújtani a mennyből. Mert nem őt dicsőítettem meg. Tehát, hogy nagyon, nagyon figyeljünk arra, hogy tényleg miről szól a mi bizonyságtevésünk. Hogy rólunk szól, arról, hogy mit tettünk az Istenért, vagy arról, hogy mit tett Jézus Krisztus értünk, és mit tett másokért. És itt Jézus tényleg úgy tudta meggyógyítani ezt az embert, hogy az Istennek adták a dicsőséget. Ez az ember vak volt. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy aki vak, az utolsó pillanatban nem láthatja meg az Isten országát, annak nem nyílhatnak meg a szemei. Laodiceának két nagy bűne van. Az egyik, hogy vak. Nem látja magát jól. A másik, hogy az ajtón kívül van Jézus Krisztus. Nincs közössége az Istennel. A vakság, ugye az nem az ismeret hiányát jelenti, azt mindannyian tudjuk, mindannyian látjuk, hanem a hitnek a hiányát. Azt mondja az ige, hogy zsidókhoz írt levélben, ugye Mózesről írja, hogy hitáltal hagyta ott Egyiptomot, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát, hogy hitáltal láthatunk, hitáltal tudjuk egyedül megragadni a reménylet dolgokat. Ez az egy valóság létezik. És Laodice számára sincsen igazából más lehetőség a gyógyulásra, mint amit Ellen White is mond, a hitáltali megigazulás. Hogy elfogadjuk hittel, elfogadjuk, hogy ebből a vakságunkból az Isten tud ki gyógyítani bennünket. Azt mondja, hogy szemgyógyító írral, kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ugye a szemgyógyító ír az Istennek az igéje. Így mondja a Zsoltárok könyvében. Dávid, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Ugye a Zsoltárok 19.9-ben. A másik baj, hogy kívül áll Jézus Krisztus az életén. Ugye ez erre pedig egyetlen tanácsa van az igének, hogyha meghallottad azt, hogy zörget az ajtón Jézus Krisztus, akkor nyisd meg az ajtót, engedd be. Zákeus számára nem volt megalázó az, hogy felmásszon egy fára. Gazdag ember volt. Felmászott egy fára, mert mindennél fontosabb volt számára, hogy lássa Jézust. Hogy legalább egy pillantást vessen rá. És számomra ez akkora tanítás, ugye azt mondja Jézus, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint látom az atyát cselekedni, én is aképpen cselekszem. Tehát, hogy amikor a szolgálatunkat végezzük, azt mondja Jézus, hogy az Isten jó cselekedeteket helyezett el, hogy mi azokban járjunk. Jézus Krisztus látta az atyát cselekedni. Látta Zákeust a fán. Ez volt az atya cselekedete. A Szentlélek indította az ő szívét bűnbánatra, a vágyakozást felébresztette benne. És Jézus látta ezt az embert, és tudta, hogy az atya cselekedett. És ő is eképpen cselekedett, bekapcsolódott abba, amit az Isten tervezett. És folytatta azt, amit elkezdett a Szentlélek, és amit elkezdett az atya. lehívta Zákeust a fáról, és azt mondta, hogy ma nálad kell vacsoráznom. Ezt mondja Laodiceának is. Nálad szeretnék vacsorázni. Az ajtó előtt állok, zörgetek. Ha megnyitod az ajtót, én bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én velem. Erre a közösségre hív az Isten ma is bennünket, hogy megnyithatjuk az ajtót, hogy ő szeretne bejönni hozzánk, hogy nincs még késő, hogy bár közel van az Úr, bár közel van, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk készek fogadni őt, de ígéretünk van rá, hogy aki elkezdte bennünk az akarást, ő véghez viszi a tökéletesítést, véghez viszi a Krisztus Jézus napjáig. Ugye Jézusnak Laodiceához a tulajdonképpen a felszólítása az, hogy légy buzgóságos és térj meg. Ez nagyon kemény gondolat annak a hátterén, hogy Isten népe vagyunk, hogy ezzel az üzenettel keres meg bennünket az Úr, hogy térj meg. Tehát, hogy térjünk vissza az Úrhoz, térjünk meg Istenhez. A megtérésről, amikor a múltkor itt voltam, beszélgettünk, hogy az Isten hogyan munkálja a mi szívünkben a megtérést. Ugye nagyon jó ez a mostani tanulmány, az Isten törvénye. Hogyan segít bennünket ahhoz, hogy megismerjük az Istent, és hogyan segít ahhoz, hogy megtérjünk az Istenhez. Nekem ezzel kapcsolatban egy olyan kép jutott eszembe, hogy azt mondja az ige Jézus Krisztusról, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, hogy számára az Isten igazsága ugyanolyan fontos volt, mint az Isten kegyelme, hogy az elválaszthatatlan az Istennél a kettő egymástól, a törvény és a kegyelem elválaszthatatlan. És én ezt úgy látom, mint két malomkövet, a törvényt és a kegyelmet. Hogy a törvény az egyik malomkő, az szilárdan megáll, mozdíthatatlanul, bemutatja azt, hogy mi az, amit az Isten kíván, mi az, amit elvár. De önmagában, ha rászórjuk erre a malomkőre a búzát, abból nem lesz liszt, az nem fogja összetörni. A másik malomkő, az pedig az Istennek a kegyelme, Jézus Krisztus áldozata, amit értünk tett. Önmagában ez sem működik. Tehát ha leszórom a földre a búzát, és forgatom fölötte a malomkövet, abból sem lesz liszt. Tehát az Isten ezt nagyon jól látta. Szükség van a törvényre, ami megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Gyönyörködhetünk benne, azt mondja Pál, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében. Gyönyörködhetek benne, mint egy hatalmas és megmászhatatlan hegyben, de nem tetek semmit, hogy a tetejére jussak. És mikor ezt meglátom, és feladom ezt a küzdelmemet, és jön az Istennek a kegyelme, aki megkönyörül rajtam, kiemel ebből a mélységből, fölemel, és föltesz a szikla tetejére, oda, hova képtelen lennék menni, bevisz az üdvösségbe, ahova képtelen lennék bejutni, akkor ez összetör engem. Összetöri az én keménységemet, összetöri az én szívemet. Újjászül engem az Isten ezzel. Kell hozzá mind a kettő. A kettő között törünk össze. Múltkor nagyon megörvendeztetett az Úr. Ez a másik kép előkerült a szombatiskolába, és a tükör. Ugye Jakab beszél a tükörről, hogy a törvény olyan, mint egy tükör. Belenézel, és azt látod, hogy ráncos vagy, ősz vagy. De igazából akármilyen szépen kitisztítod is a tükröt, annál ráncosabbnak látod magad, és annál őszebbnek. Nem tud rajtad segíteni, nem tud jobbá tenni. Azt mondja Jakab, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, hanem cselekedet követője révén, hogy van, jó szerencsés lesz. Ha belenézel a szabadság tökéletes törvény, akkor mitől szabadság törvénye ez, hogyha nem tud megszabadítani? És én néztem a szabadság tökéletes törvényébe, és megláttam magamat, és néztem még mindig, és megláttam benne Jézus Krisztus keresztjét. Ettől a szabadság tökéletes törvénye, az Isten beszéde. Mert nem csak azt látom meg, hogy én milyen vagyok, hanem meglátom benne azt is, hogy milyen az Isten. Hogy ő vágyakozik az ő kezei munkái után. Hogy vágyakozik én utánom. Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, ott még napokig küzdött a farizeusokkal, és ugye az utolsó napon így szólt: Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, ahogy a kotlós összegyűjti a csirkéket az ő szárnyai alá, és te nem akartad, pusztán hagyatik a ti házatok. Azt mondja az ige, hogy azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy az ő részéről megvan az akarat. Ő szeretné összegyűjteni az ő fiait az ő szárnyai alá. Azt mondja itt egy helyen az ige, hogy és Malakiásnál írja, feltámad néktek, akik félitek az én nevemet az igazság napja, és gyógyulása lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízott tulkok. Biztos, akik falusi házban laknak, azok ismerik ezt a képet. Nálunk is gyerekkoromban volt kotlós, és akárhányszor az udvar fölött elrepült egy nagyobb madár, egy héja vagy egy egerésző, akkor a kotlós alá azonnal futottak a kis csirkék. Tehát pillanatok alatt ott voltak, és ott találtak menedéket. Ezért használja ezt a képet Jézus, hogy nehéz napok jönnek, testvérek, és a biztonságunk nekünk Jézus Krisztus szárnyai alatt van. És azt mondja az Isten, hogy én azért jöttem, hogy összegyűjtselek benneteket, ahogy a kotlós összegyűjti veszély esetén, veszély alkalmából az ő szárnyai alá az ő kis csirkéit. Örökké való szeretettel szerettelek, ezért terjesztettem ki az én irgalmasságomat reád. Jézus Krisztus, mind a szárnyait, a kotlós úgy terjeszti ki ránk az ő irgalmasságát. A törvény elítél bennünket, jogosan mindannyian bűnösök vagyunk. És Jézus Krisztus a törvényt befedezi, a törvény kívánalmának eleget tesz, és az ő irgalmasságával befedez bennünket. Úgy kiáltott a vak, emlékeztek, hogy könyörülj rajtam, és így kiáltott Dávid is az egyik zsoltárba: könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonul a veszedelem. Erre hív az Isten bennünket, hogy legyünk vele közösségbe, meneküljünk az ő szárnyai alá, amíg elvonul a veszedelem. Azt mondja a Laodíceának, hogy térj meg, hogy a vakságodra van gyógyszer, hogy beengedheted az életedbe Jézus Krisztust, hogy közösséged lehet vele. Azt írja az 5. Mózes 30-39-ben az ige: bizonságul hívom ellened ma a mennyet és a földet, az életet és a halált. Adtam elődbe az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Itt az Isten azt mondja, hogy előtökbe adtam az életet, és előtötökbe adtam a halált. És nem azt mondja, hogy hát döntsél belátásod szerint, hanem az Isten biztat bennünket, hogy válaszd az életet. És van még egy személy, akiről nem beszéltem, aki ugyanúgy ezen az utolsó napon a Betániában a vacsora alkalmával megkente Jézus lábát. Ez pedig Mária volt. Ez pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy igazából a hála az, ami bennünket az Isten mellett tart. És ami az egész keresztény életünket győzedelmessé és eredményessé teheti. Azt mondja az ige, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus, hogy 7-szer kellett a démonokat megdorgálni az ő életében. És ugye mondja is Simonnak, hogy akinek több bocsájtatok meg, az jobban szeret. Hogy ez az, aminek a tapasztalatát mindannyiunknak át kell élni, hogy összetört bennünket a törvény, mert alkalmatlanok vagyunk az üdvösségre, és Jézus Krisztus kiváltott bennünket ebből a nyomorult helyzetünkből. Ő meghalt értünk, hogy nekünk adta az ő igaz életét, hogy élhetünk. Azt mondja, ugye itt az ige az elején azt mondtam, hogy a világosság, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De utána azzal folytatja. De akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És az ő neve lélektől küldött, lélekkel felkent szabadító. Ha te hiszed, hogy Jézus Krisztus szabadító, ha te hiszed, hogy Jézus Krisztus szabadítása te életedben is valóság lehet, befogadod őt így, mint szabadítót, akkor az Isten gyermeke vagy, és az Isten kimentett téged a halálból, és átvitt az ő fiának az országába. És Mária hitt ebben, Mária örvendezett ebben, ő nagyon hálás volt az ő teremtőjének, az ő megváltójának. Hálás volt azért is, mert a fivérét feltámasztotta, de hálás volt azért is, mert őt feltámasztotta abból az életből, amit élt. És téged is feltámaszthat az Úr abból az életből, amit élsz. Lehet, hogy 6-szor kudarcot vallottál. Jézus 7. alkalommal is odament, és 7. alkalommal is megdorgálta Mária életében a gonoszságot, és megszabadult tőle. Ne add fel, ha elsőre nem sikerült, vagy ha másodikra nem sikerült. Jézus Krisztus nem fogja feladni a küzdelmet érted. Ő küzd érted. Aztán Mária volt az, aki először találkozott Jézussal. Ugye, mekkora öröm volt az ő szívében, amikor megjelent neki Jézus a sírnál. És a mi szívünkben is óriási öröm lehet, amikor megjelenik nekünk Krisztus. Megjelenik a mi életünkben. Feltámad, felragyog néktek a Krisztus, azt mondja. Erre vár az Isten, hogy beléphessen a mi életünkbe, hogy átalakítsa a mi életünket. Ennek a reménységét hirdeti most az Isten nekünk, hogy bár vannak, akik nem látják meg az ő, nem vették észre az ő meglátogatásuk idejét, és nagy tömegek nem vették észre, de akik észreveszik, akik elfogadják, azok számára Jézus Krisztus szabadító lesz, Úr lesz és Isten lesz. És megdicsőíti magát bennük, hogy lesz majd egy nép, aki Jézus Krisztus fogja követni, lesz egy nyáj minden okolból kihívva, akik Jézust fogják követni. Itt sokan követték Jézust, amikor lejött a hegyről, sokan hozsannáztak, de aztán sokan közülük megfeszítettet kiáltottak. Másodszor, amikor Jézus Krisztus eljön, ugyanúgy sokan fogunk majd kiáltani, hogy íme a mi Urunk, akit mi vártunk. Ezt a reménységet szeretném, hogyha mindannyian a szívetekbe elvinnétek, hogy Jézus Krisztus ma is munkálkodik értünk, hogy amíg a kegyelem ajtaja nyitva van, amíg Jézus Krisztus vissza nem jött, addig van reménységünk, hogy az Úrhoz mehetünk, hogy ő megszabadít bennünket, hogy a bűneinket letehetjük az ő lábánál, hogy új életet kezdhetünk. Azt mondja az ige, ma ha az ő szavát hallod, amiképp a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. A kellemes időben meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemes idő. Íme itt az üdvösség napja. Ma ha hallod az Úr hívását. Ma ha neked szól az Isten igéje. Ne menj el úgy, hogy nemet mondasz, hanem menj el úgy, hogy igent mondasz erre a hívásra. Hogy beengeded az Istent te életedbe, hogy kinyitod az ajtót. Ha hallottad ezt a kopogtatást ma az életedbe, ha hallottad, hogy szól az Úr, aki nem hoz, nem sokára visszajön, aki még mindig hív, akkor mondj igent. Válaszd az életet, azt mondja az Úr. Válaszd az életet, hogy élj te és a te fiaid. Ezzel a reménységgel szeretném, hogyha imádkozhatnánk most közösen. Amen. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus nevébe jövünk te eléd, és hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk azért, hogy te erre földre jöttél, és kimentettél bennünket a jelen való világ gonoszságából. Hogy te azért jöttél, hogy visszavégy bennünket a fiad országába. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket, hogy te vársz bennünket. Köszönjük, hogy újra reménységet öntöttél a mi szívünkben. Köszönjük, hogy még az utolsó napon is felismerhetjük a meglátogatásunk idejét. Köszönjük, hogy biztatsz bennünket, hogy mi válasszuk az életet, hogy éljünk. Köszönjük Istenünk, hogy te az életeted adtad a mi életünkért, hogy mi élhessünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy visszaadod a reménységünket, hogy te neked van néped. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te hívsz bennünket, hogy lépjünk be veled való közösségbe, hogy engedjünk be a mi életünkbe, hogy te velünk vacsorázhass, hogy valódi közösségben élhess velünk, hogy személyesen tudjál megerősíteni bennünket ezekre a küzdelmekre, hogy nem magunknak adjunk dicsőséget, hanem neked tudjunk dicsőséget adni. Hogy nem másokat kelljen kérdeznünk, Úrunk, hanem téged tudjunk kérdezni, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Hogy tudjál tanácsolni a te lelked által, hiszen azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezet. Úrunk, mi te tőled vezetettek, te tőled tanítottak akarunk lenni. Ma hallottuk a te szavadat, Istenünk, a reménységet, azt, hogy te visszavársz bennünket, hogy nem te nem mondtál le rólunk, hogy te újra és újra megkeresel bennünket, és értéket látsz bennünk, hogy nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren. Dicsőítünk ezért téged, Jézus Krisztus. Dicsőítünk érte. Amen.